Európai Katolikus Püspökök Bizottságának nyilatkozatáról van szó, amelyet az orosz-ukrán háború tekintetében adtak ki. Egyrészt általánosságban mit szól ehhez a nyilatkozathoz? Az, hogy katolikus püspökök tulajdonképpen Ukrajna mellett foglalnak állást, a béke mellett, de úgy a béke mellett, hogy abból nem lehet kihagyni az ukránokat a döntéshozatalból, nem lehet kihagyni a nemzetközi jogot, elítélik az orosz agressziót, szóval nem csak annyi az állásfoglalás, hogy legyen béke, hanem ez egy nagyon komoly, sok pontból összeálló nyilatkozat. Mit szól ehhez?
Hát nyilván örülök a nyilatkozatnak, mert úgy gondolom, hogy ebben a nyilatkozatban fogalmazódik meg az, hogy erről az egész problémakörről, hogy lehet normálisan gondolkodni, és nem fejjel tetejére állítani a tényeket, és nem összecserélni az okokat az okozatokkal. Úgyhogy ebből a szempontból én nagyon örülök. Ez azért így a katolikus egyházban egy rangos nyilatkozat, tehát az Európai Unióba tartozó országok püspökeinek a püspöki kara képviselőinek a nyilatkozatáról van szó, amiben Magyarországról Boros Gábor püspök úr tartozik bele. Ez szerintem nagyon fontos. Németh László bíboros úr nem tartozik ebbe bele, mert a Szerbia még nem tagja az Európai Uniónak. Van egy másik szervezet, ahol az összes európai ország püspöki karainak a képviselői gyűlnek össze, amit CCEE-nek neveznek, és annak az alelnöke Németh László bíboros. Szóval tehát úgy gondolom, hogy ez jó, hogy mondták, és jó, hogy így mondták. Benne vagyok egy Facebook vitában erről a dokumentumról, amit egyébként a Vigília szerkesztősége fordított le magyarra, ami egy nagyon pozitív szolgálat, és ennek révén olvashatjuk, mert egyelőre hivatalosan magyar verzió még nincsen, hogy ebben a vitában két fontos szempont merült fel, amivel egyetértek. Az egyik szempont az az, hogy ez csak politikát tartalmazó nyilatkozat, eltekintve az utolsó sorától, ahol imádságra szólítanak fel, és egy ilyen magas rangú katolikus püspöki testület azért beszélhetett volna arról is, hogy mi alapján alakította ki ezt a véleményét, hogy mi az az evangéliumi alap, és mi az egyház hivatalos tanításában, az egyház a katolikus társadalomtanban, mik azok az alapok, ami miatt a helyzetet így értékelik, és ami miatt így fogalmaztak. Ez az egyik, ami fölvetődött. A másik, ami fölvetődött, az illetékesség kérdése. Vannak, akik a vitában azt képviselték, hogy miért kell így a püspököknek erről nyilatkoznia, miközben valószínű nem értenek hozzá. Mert ők nem ezekkel a kérdésekkel vannak elfoglalva, amikor otthon végzik a püspöki szolgálataikat, hanem hát mással, mondjuk így vallási kérdésekkel. Érthető ez a felvetés, és jellemző is a mai gondolkodásra, amelyik azért mégis Magyarországon legalábbis mindenképpen olyan hagyományokkal rendelkezik, hogy hogy az egyház az a templomba való, és nem a világba való. Ami persze homlok egyenes szembe megy az egyház önértelmezésével, amelyik asztalra tett mécses akar lenni, és nem asztal alatt pislákoló mécses, tehát látható egyház akar lenni, nem láthatatlan. De valahogy olyan hosszú évtizedeken át szoktuk meg Magyarországon, hogy az egyház láthatatlan, az utóbbi időszakban pedig néha úgy érezzük, hogy lehet, hogy jobb is lenne, ha nem lenne látható. Ezért aztán megértem azoknak a felvetését, akik azt mondják, hogy illetéktelenek a püspökök. Úgyhogy tehát én inkább úgy gondolnám, hogy ha egy kicsit többet nyilatkoznának, vagy a magyar közvélemény számára jobban hozzáférhetők lennének az ilyen típusú püspöki nyilatkozatok, és azoknak lenne vitája egyházon belül, felekezetek között teológiai vitája, politikai vitája, az segítené a közgondolkodás finomodását, az segítené a közjót, aminek az egyházak elkötelezettjei.
Az meglepte önt, hogy magyar részről is aláírásra került ez a dokumentum egységesen az unión belüli püspökök részéről. Azért kérdezem ezt, mert érdekesen cseng egyben, 1-24 órán belül jött szembe velem ez a két történet, és nem akarok politizálni tényleg, de Orbán Viktor miniszterelnök vétója 26-1 szavazás Ukrajna kapcsán, Ukrajna támogatása kapcsán, és akkor itt van a katolikus püspökök közös kiállása.
Én egyáltalán nem tartok attól, hogy valamilyen párhuzamot vonjunk, azért, mert akkor beszéltek arról, hogy miért nincs párhuzam. A egyik, hogy egyáltalán nem lep meg, hogyha itt közös nyilatkozatról van szó, akkor a magyar püspöki kar küldötte, a maga illetékessége határain belül cselekedett, és azt nem tudom, hogy az ügymenet hogy van, hogy mennyire kell a működés alapelvei szerint mennyire kell, hogy az ilyen nyilatkozatok esetén háttéregyeztetést végezzen a püspöki karral. De mint ennek a testületnek a tagja, én azt hiszem, ez olyan nem nagyon merült fel kérdés, hogy ezt aláírja-e vagy se. Annál is inkább, mert ez a nyilatkozat, ez nem egy politikai, stratégiai állásfoglalás, hanem valahogy így a korrekt tájékoztatásnak a nyilatkozata, és ez az az ok, ami miatt úgy gondolom, hogy a miniszterelnök úrnak a következetes és dacos különutas politikája az Európai Unióban, na az politikai praxis, amögött megvannak az ő politikai logikái, hogy mik azok a veszteségek és nyereségek, amik az ilyen hozzáállásból következnek, és megvan az a lehetősége, hogy amikor ilyenkor kisebbségben ugyan, de dacol a többséggel, hogy az milyen lehetőséget nyújt számára az európai szintű megszólalásokra, és az általa elgondolt és képviselt magyar érdekeknek a európai szintű hangsúlyozására, a különállása miatt. Ez egy olyan kalkuláció, aminek ő nagy mestere, aztán, hogy ennek a végkifejlete az ország számára, vagy az Európai Unió számára, vagy akár az ukránok számára mi lesz, hát azt most még nem lehet látni. Sokan azt gondolják, hogy ez hátrányos, ez nem jó, se Magyarország európai integritását tekintve, vagy integráltságát tekintve, se az ukrajnai helyzetet tekintve, de hadd ne kelljen nekem ehhez érteni, és különösen nem jobban érteni egy olyan politikusnál, aki ezt a, hogy úgy mondjam, szakmát már bizony nagyon-nagyon régóta gyakorolja, és az unió politikusai közül talán az egyik legrégebben ott politizáló politikus, tehát azért azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy most az egyes megszólalások, meg a szemlélettel kapcsolatban milyen vélemények vannak, de azért, hogy ne látná át, hogy ott mi a helyzet, hát azt azért én nem merném mondani.
Nem is kérném erre, hogy a politikai részét elemezze tanár úr. Magyarországi Katolikus Egyház, vagy Magyar Katolikus Egyház, meg a miniszterelnök között ez ön szerint okozhat-e bármit, hogy legközelebb találkoznak Erdő Péterrel, akkor Orbán Viktor azt mondja, hogy hát Péter, jó lett volna, hogyha ezt nem csatlakoztok, vagy szét van választva az egyház meg a politika, és ez nem fordulhat elő ön szerint egy ilyen mondat.
Nagyon halkan, bátortalanul, de szeretném ezzel kapcsolatban megfogalmazni azt a gyanút, hogy ez a kérdés nem éri el a miniszterelnök úr inger küszöbét.
Hát ő is olvassa a vigiliét.
Én boldog lennék, ha olvasná, de nagyon jó versek vannak a vigiliában, irodalmi szövegek, teológiai szövegek. Sokan mondják, hogy ilyen típusú olvasmányok ott vannak a miniszterelnök úr éjjeli szekrényén, de őszintén szólva itt most nem az a kérdés, hogy őt esetleg személyesen érdekli-e, hanem a kérdés az, hogy mint politikai cselekvő az ő politikai munkájában van-e bármiféle jelentősége annak, hogy a egy Európai Uniós Katolikus Püspöki Szervezet és benne a magyar képviselő is mit állított. Azt hiszem nincs.
Oké, a nyilatkozattal kapcsolatban lenne még egy más kérdésem. Hagyj idézzek belőle egy gondolatot. Azt írják az uniós püspökök, hogy köszönetünket kívánjuk kifejezni az EU döntéshozóinak, hogy soha korábban nem tapasztalt humanitárius, politikai, gazdasági, anyagi és katonai támogatást nyújtottak Ukrajnának és az ukrán népnek az elmúlt 3 évben. Engem a katonai lepett meg. Erről mit gondol, hogy katolikus püspököknek kell köszönetet mondani katonai segítségnyújtásért?
A katolikus egyház tanításában van koncepció az igazságos háborúról, ami végső megoldás, és ami a a jogtalan beavatkozással szembeni önvédelem háborúja, vagyis tehát itt az ő felfogásuk szerint, amit egyébként osztok, itt erről van szó, hogy Ukrajnát Oroszország megtámadta, egy szuverén államot, és ezért a Ukrajnának joga van a fegyveres önvédelemhez. És mivel Dávid Góliát küzdelemről van szó, az, hogy az Európai Unió támogatta Ukrajnát akár fegyverekkel is, illetve, vagy helyesebben európai országok fegyverekkel, Európai Uniós tagállamok fegyverekkel és az Európai Unió pénzeszközökkel, az nem megy szembe a katolikus felfogással. Úgyhogy tehát én nem csodálkozom olyan nagyon, hogy ez a szó is szerepel a nyilatkozatban.
A hallgatóink közül lehet, hogy valaki azt veti föl, hogy jó, érti, de hogyha csak a 10 parancsolatra gondolunk, amiben az van, hogy ne ölj, akkor az hogy függ össze a katonáskodással, meg a jogos önvédelemmel, meg az igazságos háborúval?
Hát azt hiszem, hogy bármennyire is bőkező a rádió időben, annak az időnek a...
Még van egy pár percünk erre, tanár úr.
Tehát, hogy az még hagyján, hogy a 10 parancsolatban lévő ne ölj, de még inkább Jézus egyértelmű erőszakmentes praxisa és tanítása, az még inkább felveti a kérdést, hogy a keresztények hogyan viszonyuljanak a háborúhoz. Kicsit azt hiszem, hogy alapjában más a kérdés akkor, amikor államokról van szó, és más a kérdés akkor, amikor személyes konfliktusok lerendezéséről van szó, és egyelőre azt gondolom, hogy abban viszonylag nagy a konszenzus, hogy a ne ölj az a személyes konfliktusok elrendezésére vonatkozik, és hogy mindez nemzeti, állami, stb. Szinten, hogy ez hogy működik, hát ott sokat kell gondolkodni, hogy az egyházak ne veszítsék el az evangélium alapját akkor, amikor kialakítják a konkrét nemzeti állami, államközi kapcsolatokra nézve, hogy mi az, amit helyén valónak tartanak, vagy se. És hát itt nehezebb helyzetben van a református egyház, mint a katolikus egyház, mert a református egyház az egy nemzeti egyház, és a nemzeti érdekekkel más módon van összefonódva, mint a katolikus egyház. Úgyhogy tehát itt egy konkrét hogyha most megtámadná Putyin elnök Magyarországot, amire természetesen ugyanakkor esély van, mint hogy megtámadta Ukrajnát, akkor úgy gondolom, hogy a református egyház tagjai és vezetői sokkal hamarabb szólítanák fegyverbe az egyház férfi tagjait, esetleg a nőket is, mert egyenlőség van, mint a katolikusok.
Mert?
Hát azért, mert a katolikusoknak a nemzet iránti elkötelezettségét finomítja az, hogy a katolikus egyház nem nemzeti egyház, hanem nemzetek fölötti intézmény. És kétségtelen, hogy Magyarországon is, meg minden más országban is a katolikus egyházat nagyon érdekli az az ország, amelyikben él, de politikai kérdésekben szuverénebb tud lenni, mint mi, ahogy volt is számtalanszor, mint azok az egyházak, de itt gondolhatok akár mondjuk a magyarországi szerb ortodox egyházra is, az ugyanúgy nemzeti egyház, vagy a magyarországi örmény közösségre, azok is.
Oké, hogy utaljak még vissza, ha már ön szoba hozta a 10 parancsolat mellett Jézus gondolatait, két ige jutott eszembe arról, amit most mondott. Az egyik a szeressétek ellenségeiteket, a másik meg a boldog mondások közül, hogy boldogok, akit üldöznek.
Igen.
Ezek ennek az ukrán-orosz,
ezek a
magyar Putyin relációban.
Ezek a nagy feladványok, ahol a kereszténység nagyon nagy önvizsgálatra szorul, és nagyon nagy kihívások előtt is áll. Játszunk el a gondolattal, hogyha Oroszországban a legnagyobb vallási közösség, a legnagyobb egyház és annak pátriárkája Kirill azon a bizonyos 2022-es február kiállt volna a televízióba, és azt mondta volna, hogy a különleges hadműveletben ortodox keresztények részvétele halálos bűn, és az egyházból való azonnali kiközösítést vonja maga után, és ezt megtette volna ugyanígy a kijevi pátriárka, hogy akkor vajon lehetett volna-e keresztül vinni ezt a hadműveletet olyan módon, ahogyan keresztül vitték. Ez csak játék a gondolattal, mert lehetetlenségekről beszélünk. De az, hogy ez lehetetlen, hát ez pont a kereszténység számára egy szinte ennél megfelelő momentum nincsen megkérdezni, hogy vajon ebben a vonatkozásban támaszkodunk-e a Bibliára, ebben a vonatkozásban érdekes-e a sola scriptura, vagy pedig inkább a sola politika?
De azért irreális a gondolatkísérlet, mert az orosz viszonylatban a politika annyira összefonódott, az államegyház, Putyin és Kirill pátriárka, hogy nem mert volna akkor se ilyet mondani, ha így gondolta volna, vagy még rosszabb a helyzet, hogy nem is gondolhat ilyet, mert akkor nem lenne a helyén.
Én a másodikra tippelek, igen. Más a viszony, nyilván nagyon más a viszony a nyugati kereszténység és a keleti kereszténység között, egész más a viszony. Ezt most itt nem akarnám kifejteni, úgyhogy azért mondom, hogy ez teljesen játék, ez egy teljesen egy fantázia, de hát mondjuk én már elég idős vagyok ahhoz, hogy szeressem John Lennont, és akkor a John Lennonra szeretnék utalni, hogy az ugyanolyan elképesztő, hát majdnem azt mondanám, hogy elvetemült felvetés volt, hogy inkább szeretkezne háborúz a vietnámi háború idején. Hát úgy gondolnám, hogy esetleg most lehetne azt énekelnie az összes keresztény egyházvezetőnek, hogy inkább imádkozne háborúz.
Oké, de akkor ha visszaindulunk oda, ahonnan ez a beszélgetés indult, az a nyilatkozat az EU-s katolikus püspökök részéről. És akkor helyén való a katonai támogatás megköszönése a Biblia tükrében ön szerint, ha ez egy megfelelő alkalom, hogy erről beszélgessünk, mondta itt egy 2 perccel ezelőtt, vagy
hát ők
vagy
megfelelőnek
nem
látták.
És Máté Tóth András valláskutató?
Hát én azt mondom, hogy ők megfelelőnek látták. Nem tudom. Nem tudom, hogy mit tudnék mondani ehelyett. Mert teljesen mindegy, hogy beleírják a szövegbe vagy se, az a csomagban így is úgy is benne van, hogy az Ukrajna melletti Európai Uniós kiállásban benne vannak a fegyverek is, illetve a hadi költségvetéshez való hozzájárulás.
Ha most ellépünk egy gondolatra ettől a nyilatkozattól a béke irányába, amiről mostanában sokat beszélnek politikusok, meg nyilván egyházi szereplők is, legyen béke, mindenki, aki most itt a béketárgyalások irányába indul, az arra hivatkozva tesz, vagy nem tesz valamit, hogy legyen béke. És hogy ön szerint bibliai értelemben, keresztény teológiai értelemben a béke az úgy valósul meg, hogyha mindenki leteszi a fegyvert, meg nem indítja el a drónját, meg stb. És béke van, vagy annak vannak bizonyos alapfeltételei. Tehát béke az, hogyha az ukránok leteszik a fegyvert, és azt mondják, hogy akkor legyen béke, legyen vége, és akkor mindent odaadunk, amit elvettek, vagy még annál is többet, vagy keresztény értelemben mi a béke? Hogy lehet egy ilyen helyzetben bibliai alapon békét teremteni?
Hát én úgy gondolom, hogy azért az igazságosságot nem tehetjük zárójelbe akkor, amikor a békét szeretnénk. Tehát, hogyha most azt mondanánk, ami olyan nagyon szépen hangzik, hogy inkább hagyják már abba az ukránok az önvédelmet, mert minden önvédelem oroszok és ukránok halálához vezet, vagyis a szeretetnek az a parancsa, hogy ne okozzuk mások halálát, akkor az egyben, ugyanebben az állításban az is benne van, hogy vagyis fogadjuk el a putyini terrorista önkényuralom politikájának az Ukrajnára vonatkozó részét, adjuk meg a fenevadnak, amit kért, és tegyük lehetővé, hogy a következő különleges hadművelet majd Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország felé következzék be. Tehát itt azért szerintem nagyon lényeges azt a gondolkodásból nem kirekeszteni, hogy itt egy diktátorról van szó, és az Európa azért is vacakolt olyan sokáig, mert nem tudtak abba gondolkodni, hogy itt diktátorról van szó, és hogy nem tudtak elég gyorsan reflektálni arra, hogy az a politika, hogy segítsük Putyint, majd akkor nem lesz diktátor, ami az Európai Unió politikája volt. Hát rá kellett jönni, hogy ez tévedés volt. Tehát föl lett hízlalva a diktátor. És akkor most, hogy fogyókúrára próbálták kényszeríteni, hát ez pedig nem vált be annyira, mint amennyire szerettük volna, vagy mint amennyire reménykedtünk. És akkor persze nem beszéltünk róla, hogy az új amerikai elnök politikája ebbe az egész kérdésbe hoz-e valami jót vagy se. Én attól tartok, hogy ennél rosszabb még nem volt, de még lehet.
Tanár úr, lesz béke 2025-ben ön szerint Oroszország és Ukrajna között?
Hát én kutatással foglalkozom, nem jóslással, de nagyon-nagyon-nagyon szeretném, ha lenne béke. ha a háború véget érne. Én azt is nagyon szeretném, a tűzszünet lenne, leginkább azt szeretném, hogyha valamilyen módon rá lehetne szorítani Putyin elnököt arra, hogy valóságos tárgyalást végezzen, és hogy a KGB-ben szocializálódott szellemiségéből egy picit legalább ki tudjon lépni az európai diplomácia szellemisége felé. Ennek nagyon kicsi az esélye, de hát az ember reménykedjen, amíg csak él.